Börtönben voltam és meglátogattatok. Beszélgetések a börtön kurzilióról. A műsor célja, hogy ráébresszen minket, Isten nem teremt cselejtet. A fogvatartottak nem azonosak bűneikkel, és hogy sok honfitársunknak csak a rossz és a még rosszabb között van lehetősége választani, valamint hogy a bűn a szeretet hiánybetegsége. Beszámolunk csodákról, amik nap mint nap megtörténnek a rácsok mögött. A börtönökben működő Szentlélek munkáját mutatjuk be, a misszióban résztvevő papok, önkéntesek, megtért fogvatartottak és a büntetés végrehajtás dolgozói szemszögéből megvilágítva.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a kedves hallgatóinkat! Önök a Börtönben voltam és felkeresetek című műsorunk 2021. júliusi adását hallhatják. Kezd felszállni a köd. Ebben a hónapban meg lehet tartani az első börtönkurziót, ami július 28-án kezdődik Baracskán. Ennek apropóján kerestem föl Ortman Ádámot, a kurzió egyik részvevőt és szervezőjét, és kértem tőle interjút. Hallgassák szeretettel! Kedves hallgatóink, beszélgető társam Ortman Ádám, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök itt saját magánál, hiszen nála vagyunk vendégségben. Már régóta szerettem volna Ádámmal és Orsival és a feleségével interjút készíteni, aminek most különösen van egy nagy aktualitása, mivel hogy a pandémia utáni első börtönkúziónak Ádám lesz a rektora. Jó? Nem?
Egész pontosan az egyik barátom, de én is megyek.
Igen, igen, tehát ő is szolgál. És szeretném, hogyha megismernénk Ádámot, a családját, és beszélgetnénk egy pár mondatot erről a következő július végi baracskai kurzióról. Ádám, akkor néhány mondattal engedj betekinteni a te kis világodba minket.
Hát kezdem azzal, mert ugye ez egy keresztény program meg műsor. Felnőtt megtérő vagyok, aki már valamikor középiskolás korában intenzíven kereste az Istennel a kapcsolatot, és nehezebb helyzetekbe hívta is őt, de aztán gyakran elfelejtette, hogyha már minden rendben volt körülötte. Sokáig éltem úgy, hogy az Istent egy ilyen jegykiadó automatának tekintettem, bedobom a kéréseimet, és akkor megkapom, amit kértem, aztán elfelejtem őt. Míg a 2000-es évek elején Etyekre költöztünk, és itt Etyeken megismerkedtünk keresztény családokkal, akik nagyon hamar a barátaink lettek. Hasonló élethelyzetben voltunk. Mindannyiunknak volt már akkor 2-3 kisgyermeke, óvodás vagy ilyen bölcsődéskorú gyermekek, és igazából a barátságunk is a gyerekeken keresztül, vagy a gyerekekhez kötődik, mert ahogy értük, jöttünk, mentünk az óvodába. Kezdtek el az anyukák beszélgetni, aztán az apukák is, és lett ebből kezdetben egy ilyen ismerkedés, aztán egy barátság. És hát az egyik ilyen barátság alkalmával hívtak el engem egy kurzióra, a debreceni Csaba barátom, akiről csak utána tudtam meg, hogy ő már akkor rektor volt, és Mária Pócsra mentünk, mert a Csaba görög katolikus. És ezzel a Mária Pócsi kurzióval, ami 2007 őszén volt, tehát most már 14 éve, itt, hogy is mondjam, tisztázódott le minden bennem, hogy akkor ki is vagyok én, hogyan viszonyulok az emberekhez, és hogy hol van Isten az életemből, illetve hogy hol kéne legyen. Ez volt az a kurziló, ahol én életemben először részt vettem egy lelki beszélgetésen, és még kereszteletlen emberként is úgy vettem ezen részt, hogy életgyónásnak tekintettem, és eként is használtam. És én ott elmondtam mindent ennek a papnak, aki fel nem oldozott, de nekem már az önmagában feloldozás volt, hogy beszélhettem vele. És ennek a beszélgetésnek a végén, illetve ennek a kurziónak a végén megkérdezte tőlem, hogy mire várok még. És aztán gyorsan sikerült letisztázni, hogy most vagyok abban a lelki állapotban, hogy elmehetek keresztelkedni. Úgyhogy rákövetkező húsvétkor, 2008 húsvétján, a 33. szülinapomon keresztelkedtem meg, szinte napra pontosan. Azt hiszem úgy volt, hogy a húsvét vasárnap aztán pont a születésnapom volt. És hát ez a kurzilós mozgalom, ez beszippantott engem. Azt az élményt, amit én ott átéltem, azt mindenáron át akartam adni a többi embernek, úgyhogy rögtön magamtól kérdeztem, hogy hogy lehet ide munkatársnak jönni. És aztán nagyon hamar a rákövetkező évtől el is kezdtem szolgálni. Kezdetben még csak ilyen, hogy is mondják, ilyen csendes munkatársként passzívan nézni, hogy mi van, később pedig már tanúságtevő emberként, meg szervezőként. A feleségem egy picit előttem járta a hit útján. Ez azt jelenti, hogy mire én eljutottam kurzilóra, ő már megkeresztelkedett, de ez engem még annyira nem érdekelt, hogy nem mentem el a keresztelőjére, mert ez 2 évvel azelőtt volt, hogy én a bócsi kurzilón voltam. De hát ahogy hazajöttem a kurzilóról, őt is elküldtem ennek a női változatára, és ez 2 hétre volt az enyémre, tehát még ugyanúgy 2007 őszén, és onnan hazatérve gyakorlatilag megbeszéltük, hogy innentől kezdve a mi házasságunkat és életünket keresztény alapra helyezzük. Ekként élünk így, a következő évben megtartottuk az egyházi esküvőt 8 évvel a polgári után. Legalább akkor a bulit szerveztünk, mint az eredetire. Az volt a különbség, hogy itt Zömében már a keresztény barátaink voltak. Főleg egyekről, de a távolabbi részről is, kurziós körökből is. És hát azóta az Orsival mindenképpen erős hitben és szeretetben élünk. A gyerekeinknek, akik közül most már 3 nagykorú, a legkisebb is már elmúlt 11, pedig igyekszünk saját mintánkkal átadni a keresztény élet szépségét és fontosságát. De hát azért ez nagy kihívásokat rejt, mert a világ ellenünk dolgozik, és nagyon sok olyan kísértés éri őket, meg olyan vágyak keletkeznek, amik ellentmondanak annak az értékek, amiket mi vallunk. És nekünk is mindig szem előtt kell tartani, hogy azért a legfontosabb az az, hogy a gyerekekkel tartsuk a kapcsolatot, elfogadjuk őket olyannak, amilyen, és szeressük őket. Ez az, ahogy az Isten is rajtunk keresztül tud dolgozni. Ha izomból gyomorszájon evangelizáljuk őket, azzal nem segítünk.
És egy pár mondatot, ugye nincs most itt Orsi, de nagyon szerettem volna, majd egyszer őt is el fogom kapni. Szerettem, hogyha együtt készül ez az interjú, mert most táborban van, ugye?
Igen.
Ő is nagyon aktívan benne van ebben a börtönkurziós közösségben. Milyen érzés egy családon belül? Ezt annyira szeretném egyszer megtudni. Az én feleségem nehezen hajlik.
Én nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy a feleségem is dolgozik a kurzilón női ágán, mind a civil vonalon, mind pedig a börtönvonalon. És ugyanolyan elkötelezettsége és lelki ismeretességgel csinálja ezt, mint ahogy a családba áll bele a feladataiba, hogy ő hogyan feleség, hogyan anya. Most is azért nincs itt, mert 20 év anyaság után, nálunk a legnagyobb meg a legkisebb gyerek között 10 év van, tehát a feleségem gyakorlatilag 20 éve itthon van, 21 éves a legnagyobb gyerekünk. Bocsánat, pontosabban 20 évig volt otthon, és az elmúlt év volt az, amikor elkezdett próbálkozni, hogy akkor merre, hogyan dolgozzon, és végül is találta meg az útját most abba, hogy itt a helyi segítőszolgálathoz ment el dolgozni, és a helyi tanodát fogja megnyitni, megalapítani. Most kezdetben még önkéntesként dolgozik, most éppen ezen a héten táboroztak, tehát ez a nagyon hátrányos helyzetben élő gyerekeknek szóló ingyenes tábor, ahol azon túl, hogy szeretgetik őket, etetik, itatják, élményekkel próbálják gazdagabbá tenni a nyarukat meg az életüket, és megdöbbentő, hogy lakunk egy viszonylag módos településen, gyakorlatilag Budapest agglomerációjában, a budai oldalon, egy 5000 fős nagyközségbe, ahol a lakosság fele az biztos, hogy legalább a magyar átlag életszínvonalon él, és itt is eldugva, mert nincsenek putrisorok meg egyebek, romosabb házakba, meg az utcáról még egész elfogadható homlokzatú házak, belső kis lakáskáiba, olyan nyomorban élnek emberek, mint a amerikai fekete gettóba, ahol gyakorlatilag folyóvíz sincsen. És ahogy most meséli a feleségem, ugye délutánonként, esténként beszélgettünk, ahogy hazajön, hogy itt is vannak olyan gyerekek, nem egy, nem kettő, és ez valószínűleg a legtöbb magyar településen így van. Hát nem feltétlenül veszünk észre, de nagyon sokat adhatunk már azzal, hogyha csak rájuk nézünk. És ez a szolgálat, amit csinál, ez egy igazából egy hivatás. Reméljük, hogy kitart az élete végéig, mert feladat mindig lesz. Az élet újra teremti.
Ez tényleg megdöbbentő. Én nem gondoltam, hogy egyeken tanoda. Tényleg ez annyira kiesi, ez a két fogalom.
Legtöbb helyen, ahol legalább 1500-2000 ember él, valójában szükség lenne rá. A lakosság 10%-a szinte minden településen bőven az életszínvonal alatt él, tehát hogy az anyagi biztonság veszélyeztetve van, emellett van az, illetve hát összefüggenek a dolgok mindig, hogy a szülők, ha jelen is vannak mind a kettő, akkor munkanélküliséggel küzdenek, emellett lehetnek az egyéb addiktív problémáik, elsősorban alkohol, de sajnos lehet más, ennél súlyosabb szer is. Emellett lehetnek ugye azok a indulatkezelés és egyéb problémák, amiket ugye így hoznak magukkal generációkon keresztül, mint ahogy mi is cipeljük a magunk családjának a terheit, és próbáljuk ezeket feloldozni, és ezek együttes hatása kitermeli azt a mindenkori általános iskolás réteget, akire érdemes odafigyelni, ehhez persze az is kell, hogy a szülők is ezt hagyják. Tehát ez az együttműködés, egy tanodám, ez mindig úgy indul, hogy a hozzátartozónak, a felnőtt szülőnek, gondviselőnek a beleegyező nyilatkozatát kell adnia, hogy a gyermeket akkor így önkéntes alapon hivatalos formába kísérhetik, és a tanulmányait egyengethetik. És hát ugyanúgy, mint a kurziónak, ennek a munkának is a legeslegfontosabb rész az maga a szeretet.
Hát igen.
Tehát nem elsősorban tananyagot vernek a gyerekek fejében, hanem elsősorban azt akarják átadni, hogy ő is értékes. Amit mi teszünk a börtönbe.
Pontosan.
Az alanyok mások, de mint kiderül ugye az összes keresztény munkánkban, és ez biztos, hogy te is számtalanszor megtapasztaltad, akár civil életben, nem keresztények között, hogy minden ember szeretetre vágyik, és a kulcs hozzá keresztül, vagy a kulcs hozzá az mindig az, hogyha megérzi, hogy elfogadjuk, szeretjük őt, kíváncsiak vagyunk rá. Elkezd beszélni, és utána jön az, hogy ő is kíváncsi lesz arra, amiről mesélni szeretnék. Az első lépés kimarad, semmi nem fog történni, ami megmarad benne. Igen. Vagy minimális.
Igen, pontosan. Nagyon érdekes volt, beszélgettem Lóli Attilával szintén egy ilyen interjú keretem belül, és azt mondta, hogy ti annyira közel engeditek magatokhoz a legalábbis most konkrétan róla volt szó, hogy őket a házadba, és együtt vagytok a gyerekekkel, mindenkivel, hogy akkora bizalom irántuk a valamikori fogvatartottak iránt, hogy ez őt teljes mértékben lefegyverezte. És ezt hogy lehet? Mert azért van egy kis tartás. Mondjuk bennem nincs, de tudom, hogy azért az emberek túlnyomó többségben van egy kis tartásom a valamikori fogvatartottakkal szemben. Te ezt hogy léptétek túl?
Hazudnék, ha azt mondanám, mondjuk konkrétan az Attila barátomra, hogy amikor legelőször jött és azt mondtuk, hogy aludjon itt, akkor a kis ördög ne suttogott volna a fülembe. De az imádságos életem számtalanszor megválaszolta már azt, hogy amikor tiszta szívből jön egy sugallat, egy gondolat, és azt gondolom, hogy ezek a gondolatok, ezeket sosem én generálom, hanem vagy a jó, vagy a rossz erő. Tehát vagy igen, Istentől jönnek a jó dolgok. Közben. Igen, igen. Tehát, hogy kire is hangolom az én antennámat, akkor jön egy jó sugallat, egy jó gondolat, és én azt utána tudatosan az Isten elé viszem, hogy Uram, így van-e. Pláne úgy, hogy ezt a feleségemmel közösen teszem, ugye, ahol ketten vagy többen összejöttek és imádkoztunk, az mindig meghallgatásra talál. Ezek után, nem tudok más mondani, bizonyosság volt rögtön, hogy nincs félnivalóm, és hogy ez a félelem, ami jön, ezt az ördög generálja azért, hogy ne lépjek tovább. És az életemben, akár a munkában is, számtalanszor megtapasztaltam, hogy amikor nagyon vágytam mondjuk arra, nekem egy saját cégem van, egy informatikai cég, hogy megnyerjünk egy nagyobb üzletet. 20 éves a cégem, az idejé volt először az, hogy két sosem látott léptékű üzletet nyertünk meg, amelyik egyenként nagyobb, mint a korábbi évek árbevétele.
Gratulálom!
És irdatlan kihívásokkal nézünk szembe, és úgy tűnik, hogy lehetetlen teljesíteni, de mégis megyünk tovább előre, és aláírjuk a szerződést, és utána nézzük, hogy hogyan tudjuk megcsinálni, és az ördög mindenhol fogást akar találni, mert nem akarja, hogy olyan keresztény emberek, akikben nincs félelem a többi ember iránt, mert az Isten velük van, ez nem azt jelenti, hogy óvatlanok, de nem engedik, hogy a félelem rájuk telepedjen, és ezek az emberek, ezek a keresztény emberek saját, hogy is mondjam, fölöslegeikből, pénzükből arra fordítanak, hogy másoknak jobb legyen. Olyan tevékenységekben vesznek részt, vagy olyan tevékenységeket akarnak elindítani, ami mások érdekeit szolgálja, ez az ördög ellen dolgozik. Az ördög ezt megpróbálja megakadályozni, és két eszköze van, amit én megtapasztaltam, félelmet kelt, vagy kísértést, tehát vágyakat. Ez a kettő van. A vágykeltéssel, a szexualitástól kezdve, a tárgyi birtokláson át azért nem tudom még, hogy kivé válhatok, tehát az önhittség és egyebek, tudja elérni, hogy fókuszt váltsak, és hirtelen már nem a lényegre figyelek, ez a vágykeltés, a félelemkeltés pedig a tetteimet igyekszik blokkolni, hogy úgysem fog sikerülni, és akkor a hiába valóság érzése, a kétségbeesés érzése, a tartós aggodalmaskodás, és mindazok a dolgok, amire Krisztus mindig elmondta, hogy ne csináljuk. Persze a Biblia rövid soraiból ezt így még nehéz kivenni, oké, de akkor hogyan? De egyébként meg ki lehet venni.
Hát elmélkedés kell hozzá. 365-ször van benne, hogy ne félj, minden napra egyszer.
Egyébként meg benne van. Úgyhogy visszakanyarodva az eredeti kérdésedhez, volt bennem egy pici félsz, és rögtön néven neveztem, hogy ez nem az Istentől jön, hanem az ördögtől, és elhesegettem, és kialakult az Attilával egy nagyon mély és bizalmas barátság, amelyikben igazából ott vagyunk én és Orsi. Mi ketten, mint egy házas pár, és ott van az Attila. És van, hogy kettesbe beszélünk az Attilával, de van, hogy épp az Orsival beszél meg valamit, mit tudom én, Messengeren. Nyilván, ha személyesen találkozunk, ha közös kurziló van, ugye férfi vonalon, most Baracskára is jön velünk, akkor ott több időnk van beszélgetni, de szoktunk alkalmat teremteni arra, hogy akkor általában nálunk le összejöjjünk, és akkor itt alszik egyet, és tudunk hosszabban beszélgetni.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hogy nélküled elsüllyedek. Talállak téged, a mélységben megtart hitem, és nagy nevet hívom én.
kedves hallgatóink, hogy Ádám és az egyszeri barátunk majd elmondja, hogy csak akarja, hogy kik személyesen, fönntartanak egy zarándokpincét. Erről légy szíves valamit.
Igen, hát a pince gondolata az a közös, egyébként kurzilós barátainkkal fogalmazódott meg. Két társam van most benne, a Jó István, illetve a debreceni Csaba. Korábban volt még egy harmadik társunk is, a Juhász Laci, ő is kurzilós, és egyébként vele is ápolom nagyon intenzíven még a barátságot, ezt előtt kivásároltuk. Lényeg, hogy van egy zarándokpincénk, amit azzal a célra hoztunk létre, hogyha szeretjük a bort, akkor miért nem foglalkozunk vele jobban. Azt is gondoltuk, hogy a közös feladat az mindig segít abban, hogy egy barátságot még szorosabbá tegyen. Mert a közös feladat rendszeres találkozásokat ad, azaz rendszeres időtöltést. Hát a pince az ad elég sok közös feladatot. Úgyhogy eredetileg így jött létre, hogy magunknak szerezzünk örömet, és rögtön azzal a céllal, hogy ez egy társasági helyszín legyen, ahol mi kötetlenül tudunk barátokkal beszélgetni, és ehhez a bor egy nagyon jó segédeszköz. Nyilván mértékkel fogyasztva, de hogy a bor az az egyszem szeszes ital, amelyik, hogy mondjam, magától elkészül. Tehát egy gondosan ápolt és gondozott szőlő időben leszüretelve, és hogy is mondjam, kellő mértékkel lepréselve, olyan mustá válik, amelyik utána borra alakul és kifor. A borásznak...
Ez a színbor, ugye, ami magától
fog. Igen, ez a hagyományos borászatban azt jelenti, hogy a borász nem csinál mást, mint hogy vár, kóstol, és aztán a tiszta anyagot, ami ugye a folyadék tetején van, azt leszűri, lefejti arról a sűrű seprőről, ami alul van. És ezt a tiszta anyagot átrakja egy újabb edénybe, hagyja még egyszer ülepedni, olyan szimbolikus ez az egész. Mm-hmm. És ahogy ülepedik, ahogy tisztul, egyre átláthatóbbá, egyre finomabbá, és egyébként egyre érthetőbbé válik. Mert a bor, hogy mondjam, ízvilágában is rendkívül sokrétű tud lenni, és mind az illat, mind az ízanyagok, akárcsak mintha zenét hallgatnánk, érzéseket indítanak el az emberekbe. Én azt látom, hogy olyan rejtett kapcsolókat állítanak üzembe az agyba, amik ilyen régi emlékeket hoznak elő. Vagy egy gondolatot, vagy egy fiók nyílik ki, amiről nem is tudta, hogy van, és megitta az első kortybort, vagy túl van egy decin, és elkezd olyanokról beszélni, amiről korábban nem. Ez csak a bor tudja. Szeretek más szeszes italt is, szoktam sört is fogyasztani, meg minőségi pálinkát, de szeretem a jó viszkit is. Ez a bornak a sajátja. Ebben van valami olyan kincs, ami másban nincs. Mégis nekem néha ilyen médium szerepe is van, tehát közvetít dolgokat a bor, szavak nélkül is. Egy kisebb borászat is, de hogyha már másfél-két hektáron gazdálkodunk, és van évente néhány ezer palacborunk, az már annyi munkát igényel, és annyi költségráfordítást, hogy ezeket a főállásunktól és a családunktól kell elvenni, és ezt nem tudjuk csinálni. Tehát azt mondom, hogy a korábbi évek, tudom én, az alapítástól számított mondjuk első 10 esztendőben, azt terveztük, hogy zárt körű rendezvényeket is szervezünk, és csoportokat látunk vendégül. Ezeket meg is tettük, de nem magunkat hirdetve, hanem inkább az ismeretségi körön keresztül. Ilyen-olyan keresztény rendezvények, vagy a tágabb baráti körünkben lévő barátok szóltak, hogy egy szülinapot, egy házassági évfordulót szeretnének megülni, és akkor szeretnék, ha helyszínt biztosítanánk, vagy akár bort is adnánk hozzá, vagy akár még főznénk is, ilyeneket csináltunk, de be kellett lássuk, hogy számunkra a pincében a legfontosabb dolog az az, hogy amíg megvan, addig ez egy záloga is a közös barátságunknak és annak, hogy mi ezt fenntartjuk. Tehát, hogy ez a három férfinak van annyira fontos, hogy ezt mindenképpen fenntartjuk. Hogy évente egy-kétszer tartunk, most már inkább szűk körben, akár családi rendezvényeket, akár barátoknak valami családi rendezvényt, ahol együtt is ott vagyunk. Van most már mit ünnepelni, ugye nálunk van csak 4 gyerek, a két barátomnál 5 meg 6. Ezekből sok a nagykorú születésnapok jönnek, ezt megünnepelni, azt megünnepelni, van miért oda kimenni, van miért együtt lenni, tehát találunk apropót, és hogy a kevesebb több, tehát hogy ez elég. Bort még csinálunk, kevesebb mennyiséget, tehát azt mondom, hogy levittük az 5-10 ezer közötti palacszámot bőven 5 ezer alá. Ezt a bort egyfelől elfogyasztjuk, másfelől elajándékozzuk, harmadfelől igyekszünk belőle annyit eladni elsősorban rendezvényekre, vagy egy ilyen nagyobb, hogy mondjam, kereskedőknek egy-egy mennyiséget, amiből igyekszünk nulla körülre kihozni az éves tevékenységünket. Hát nem annyira, de azt mondjuk, hogy még mindig olcsóbb, mintha vásárolnánk a bort, amit elfogyasztunk. Tehát így már nincs rajta igazán nagy mínusz. De ha azt szeretnénk, hogy ebből termeljünk, akkor eleve hát szinte végeláthatatlan mennyiségű pénzt kéne beletolni, hogy elérjük azt a mennyiséget, ami 3 családot eltart. Tehát az arány, hogy mennyit fektetsz be, és hogy abból mondjuk egy családra mennyit veszel ki, az tudom én. Főhárásszerűen nem éri meg, ezt be kellett látni, ez kicsit szomorú volt így elengedni, de a kevesebb több elve alapján azt mondjuk, hogy így viszont örömforrás, nem pedig muszáj.
Így van. Na, beszéljünk egy kicsit a kurzióról, ami most fog következni.
Örömmel.
Ti lesztek az elsők a pandémia után, én úgy tudom, hogy ti nyitjátok meg az újrakezdésnek, reméljük, hogy sorozatát. Azt mondtad, hogy 25 jelentkezőt szeretnétek. Meg is van? Ez most már konkrétan? Vagy?
Nincsenek meg a számok. Azon múlik, össze fogják szedni ezt az embert, hogyha kell, azon múlik, hogy a pandémia utáni civil életben vett lazítások begyűrűznek-e teljes mértékben a börtönbe. Parancsnok helyettes úrral, Baracskai intézményről beszélünk, parancsnok helyettes úrral beszélve azt a választ kaptuk, hogy ő arra számít, hogy mire elkezdjük a kurzilót, addigra már nem lesznek létszámkorlátozások, hogy egy légtérbe hányan tartózkodhatnak legfeljebb. Most még ez az, ami gátat szabhat annak, hogy hány résztvevő van. Ha a legrosszabb forgatókönyvet nézzük, az életszerűség jegyeim belül, tehát nyilván Viszmajorral nem számolok, hogy hirtelen mégis újra kitör valami láz, és 2 hét múlva jaj, kijárási korlátozás van. Tehát az észszerű kockázatokat tekintve az lesz, hogyha be kell tartani ezeket a börtönben még meglévő szigorúbb, a kinti életnél szigorúbb korlátozásokat, akkor 14 ember tud részt venni. Mert a kurziló alatt mi azt kértük Baracskán, és ez most már az 5. kurziló, amit ott tartunk az intézményben, hogy a épületben lévő kápolna melletti 2 zárkát ürítsék ki a kurzió ideje alatt, és azokban a kurzión résztvevő előtéltek legyenek, és így őket a kurziló időtartamára szakítsuk ki a börtönmenetéből, addig ne a normál zárkatársaikkal legyenek, hanem azokkal, akik a kurzión részt vennek. Ezt már sikerült elérni. Most is megvan erre az ígéret, vagy tudom, hogy meg is lesz. De ha létszámkorlátozás, akkor egy zárkával legfeljebb 7-en lehetnek, egyébként meg akár 10x-en is. A 25 ember pedig úgy jön ki, hogy a kápolnának is van egy befogadási mérete.
Igen, tudom, nem
le kell tudni ülni asztalokhoz és egyebekhez. Meg át tudni vonulni a kis csoportos részből, ami a kápolna egyik oldala, az imádságos részbe, ami a padok közötti leülés. És legfeljebb 40-en lehetünk, de inkább 35-36 a maximális. Tehát amikor körberakjuk a székeket, már a, nem tudom, a 39. széket nem tudjuk a körbe illeszteni, mert hátra nincs hova tovább tolni a falakat. Tehát, hogy itt van valahol a vége a dolognak. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy 14 és 24-25 közötti fogvatartót fog rajta részt venni, és pontosan most, ahogy a beszélgetést fölvesszük, mához 2 hétre, tehát 7.-28-án kezdünk egy szerdai napon, és akkor szombaton jövünk majd.
És a törzs kész, megvan?
A törzs már megvan, zajlanak a munkatársi felkészülő megbeszélések, igazából már csak egy van hátra. Amitől még ez a kurziló különleges lesz az, hogy a Lóli Attila barátunk, akiről beszéltünk, az ő életéről nekem egy filmrendező barátom, aki elsősorban dokumentumfilmeket készít, a Hajnal Gergő, készít egy filmet. És Attila életéről már az elmúlt másfél évben nagyon sok anyag leforgott, de mivel a kurziló az ő életében is egy nagyon meghatározó dolog, ez eddig hiányzott. És a Baracskai börtön engedélyét kikérve, velünk kurzilósokkal ezt megbeszélve, bizonyos jelenetek fölvételre kerülhetnek majd a kurzilóba úgy, hogy abból a legvégén előálljon egy olyan dokumentumfilm Attila életéről, amelyikben a kurzilóról néhány kocka fönt van. Ugye egy dokumentumfilm attól izgalmas, hogy mutatja az embert, de tényszerűen mutatja be a dolgokat. Uh-huh. Tehát érzéseket fog tudni átadni. Nyilván mindenkinek az egyéni jogaira figyelünk, nyilván nagyon kényesen odafigyelünk arra, hogy a kurziló, mint élmény és az azzal járó diszkréció ne sérüljön. Úgyhogy hát sok előkészítő munka előzte azt meg, hogy elérjük, hogy úgy legyen jelen egy darab operatőr, hogy egy nagyon jó minőség, ilyen széles látószögű, de pici kamerával valójában végig fogja ülni a foglalkozást, tehát lesz egy plusz kurzilósunk, és minden olyan helyzetben, amikor úgy érzi, hogy ezt venni kéne, akkor veszi. És a vágó munka lesz nekik a nagyon sok. Tehát szó sincs arra, hogy szőrös mikrofonokat lógatunk be, mint a filmeseknél, meg világítás lesz és egyebek. És így ezt az első pillanattól úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk, elmondjuk nyilván a srácoknak, hogy így van, ők a kurzilló legvégén is eldönthetik, hogy ha úgy gondolják, hogy teljesen legyenek kitakarva, ki lesznek takarva, ez egy dokumentumfilmbe teljesen...
Kell, tudod, ez papíron kell.
Ez mind papíron kell, persze, ezekre meg is vannak már a készforma nyomtatványok egyébként, tehát ezekkel a filmesek is készülnek, meg a BV-sek is készülnek, csak azt mondom, hogy hosszas gondolkodás után, meg sokszor beszéltünk erről, végül is találtunk azt gondolom egy olyan arany középutat, amivel a kurzió nem fog sérülni, tehát annak, aminek át kell mennie. Nyilván a legtöbbet azért a Szentlélekre bízzuk, de ami tőlünk telik, azt megtesszük. Ugyanakkor meg elkészülhet egy olyan film, ami mind a kurzilónak, mind a BV-nek, az egész büntetés végrehajtásának, de mind a magyar társadalomnak, mind azoknak, akik előítélettel viseltetnek, a fogvatartottak iránt, akiknek fogalmuk sincs arra, hogy mit jelent az, hogy valaki szabadul és megpróbál új életet kezdeni, de az marha nehéz, ezeknek támpontod. Tehát készül egy film, amit küldeni lehet, amit meg lehet mutatni másoknak, egy dokumentumfilm, ami nézhető. A mai világban az emberek könyvet is ritkán olvasnak, de egy filmet megnéznek. Hitetlen barátainknak is oda lehet adni, meg ismerőseinknek, hogy figyelj, itt van egy ember, előítéletekkel viseltetsz a cigányok iránt, hogy azt gondolod, hogy egy kis hittes, mint szemét. Nézd meg ezt az egészet, divatos szó, majd érzékenyítsünk. Ennek a filmnek az egyik fő üzenete ez, és ez a film szolgálni tud, ezért bizonyos kompromisszumokat meghozunk, de azt gondolom, hogy ebből a legvégén a Jóisten kikerekít valami csodát. Úgyhogy azért tudtunk elsők lenni a pandémia után most a Baracskai Intézményben, hogy akkor legyen kurzió ilyen hamar, úgyhogy április végén még senki sem mehetett be, de májusban azt mondták, hogy akkor 7. hóban már mehetünk, mert ez a film a büntetés végrehajtásnak is érdekel. Úgyhogy az országos parancsnok is nagyon várja, és a Baracskai Intézmény meg kiemelten támogat minket abban, hogy ez a kurziló nagyon jól menjen le.
Ó, hát nagyon sok sikert, és nagyon sok örömöt, és sok áldást kívánok mindenhez a kurzióhoz, és a filmhez is, és az egész családodhoz. És nagyon szépen köszönöm az interjút. Isten áldja.
Én is köszönöm, Isten áldja.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió Börtönben voltam, és Felkeresetek című műsorát hallották, 2021. júliusi számot. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, köszönjük, hogy anyagilag támogatják a rádióadót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Felnézek a vizek fölé,
minden nap Jézus.
Úgy látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém van. És én tiéd, enyém van, és én tiéd, minden percemben csak a tiéd vagyok, Jézus, teljesen tiéd.
Szólíts bátran őt. Imádd őt, ó, téged követnek, Jézus, nincsen már.